Ézsaiás próféta könyvéből, az 50. részből, a 4. és 10. verseket olvasom, amit szeretnék kiemelni ezen a mai istentiszteletem. Így hangzik az Isten igéje. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és lépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyen. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer szerbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlom? Lépj ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ez a mai ige szakasz Ézsaiás könyvéből tudom, hogy nem tartozik annyira a gyakran idézettek közé. Olyan könnyen tudjuk mondani, hogy erőt ad az Úr a megfáradottnak, és az erőtlen igen erőssé teszi, vagy az én megváltom, ugye az Isten, aki kiválasztott engem, ezt is szoktuk idézni elég gyakran a 43. fejezetből, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Vannak ilyen jól ismert részei ennek a szakasznak. És ez a néhány fejezet, egészen a 40-től beleértve ezt a mait is, amit felolvastam, azok közé tartozik, amikor a próféta a fogságban lévő népnek beszél. Már nem Jeruzsálemben vannak, már nem az a kérdés, hogy hogyan kéne megélni helyesen a kultuszt, hogy hogyan kéne egymással bánni, hanem a nép már fogságban van, és akkor hangzik az Isten szolgájának a szava. Tulajdonképpen az ítélet, amiről korábban beszélt a próféta, az már valósággá vált. Annak már nem csak az előszavát hallják, nem csak az előzetesét, hanem már a saját bőrükön tapasztalják annak a valóságát. A templom, ahova jártak, elpusztult. A királyság, az ország, amit erősnek gondoltak, azt elfoglalták. Őket pedig elhurcolták. És most már ilyen idegen környezetben, teljesen más kultúrában, teljesen más hitben és környezetben kell megmaradni. Persze ott a kérdés van, akinek biztos nem okozott nehézséget, hogy akkor alkalmazkodok hozzá, felveszem az itteni szokásokat, az itteni valláshoz áttérek, de azok, akik ki akartak tartani, és a nyomorúságban ráismertek, hogy egyedül az Istennél van a szabadulás, azok próbáltak megmaradni. Méghozzá azáltal, hogy tíz körömmel kapaszkodtak az Istenbe. És számukra bizony nem volt ez könnyű naponként elviselni a megaláztatást, amikor már nem volt hol találkozni, és nem volt hol közösségben összegyűlni. Nem volt egyszerű a hitnek a megélése. És ebben a helyzetben ott van velük az Isten szolgája is. Ott van velük Ézsaiás. És bár minden olyan lehetetlennek tűnik, és olyan reménytelennek, és mégis megszólal a vigasztalás szava. És olyan csodálatos ez, hogy tulajdonképpen azt üzeni, hogy semmilyen körülmények között nem feledkezik meg Isten az ő népéről. A legreménytelenebb helyzetben is prófétát küld, aki bátorítja, aki vigasztalja, aki próbálja őket élezgetni, kitartásra buzdítani, semmilyen körülmények között. Pedig, hogyha megnézzük, amit először felolvastam, az a rész arról szól, hogy bizony vannak olyan emberek, akik a fogságban, mikor felteszik a kérdést, hogy ki is a hibás azért a helyzetért, és általában a vitákban is így szokott lenni, hogyha valami nézeteltérés van, akkor mindegyik fél a maga igazát keresi. Mert ha nekem kiderül, hogy igazam van, akkor onnantól kezdve védve vagyok, és sérthetetlen vagyok. Ki is a hibás? És ezek az emberek azt mondják, hogy hát de az Isten hagyott el minket. Ha ő szerető atya, akkor miért lehetünk fogságban? Akkor miért engedi meg számunkra ezeket a nehézségeket? Hogyan lehetséges ez? És akkor az Isten azt mondja, hogy több példát is, amin keresztül elmagyarázza, hogy nézzük csak meg, Szövetséget kötöttünk egymással, ahogyan férj és feleség szövetséget köt. És abban az időben két módja volt annak, hogy elválhassanak egymástól. Az egyiknél a férjnek kellett válólevelet adni, a másik esetben nem. Ha az asszony követett el hűtlenséget, akkor a férj nyugodtan elküldhette, és nem volt miről neki beszámolnia, nem volt miről felelősséget vállalnia, viszont, hogyha a férj volt olyan, hogy nem volt megfelelő akár a természete, vagy nem bírtak egymással kijönni, akkor neki igazolnia kellett egy válólevéllel, hogy én vállalom a felelősséget, hogy én elküldtelek téged. És ez nem a te felelősséged, nem a te hibád, az enyém. És kérdezi az Isten, hogy talán én adtam nektek válólevelet? Én mondtam azt, hogy az én hibám. És úgy hozza a példákat. Talán az én erőm lett kevesebb, hogy ne tudnálak titeket megváltani. Talán nekem lenne fogytán a hatalmam. És úgy nagyon világosan elmondja, hogy nem, ti váltatok hűtlenné. Úgyhogy nincs miről beszélni. És a bűneitek miatt jutottatok erre a sorsra. És milyen érdekes, hogy bár ez a helyzet, az Isten mégis azt mondja, hogy minden körülmények között akkor is kiállok, értetek. És ebben a helyzetben szólal meg tulajdonképpen az Isten vigasztalása ott a nép számára. És érdemes ezt az igét nem csak ebből a szemszögből megnézni, hogy mintha történelem órán lennénk, hogy na, több száz, több ezer évvel ezelőtt hogyan szólt az adott kor emberének. Ezt is nagyon jól látni, de mindig fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan szól az adott kornak az emberéhez. Hogyan szól hozzánk, milyen üzenettel rendelkezik. És hogyha feltenném a kérdést, hogy mi meg szoktunk-e fáradni, van-e, amikor elcsüggedünk, akkor azt hiszem az a válasz, hogy persze. Az ember életében vannak ilyen helyzetek, amikor úgy gyűlik, és még elbírom hordozni, még elbírom viselni, aztán van egy pont, aminél azt érzem, hogy kész, teljesen kimerültem, és nem bírom tovább. És akkor mondja Ézsaiás, hogy aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. És azt is elmondja, hogy aki közületek féli az Urat, hallgasson szolgájára. Nagyon érdekes, hogy nincsenek illúziói, hogy mindenki félné az Urat. De azt mondja, hogy aki közületek tudja, hogy az Istennek van tekintélye, és tudja, hogy van hatalma, na az figyeljen oda arra az üzenetre, ami most hangzik. És nem mindenkire igaz ez. És az a baj, hogy ma is így van ez, hogy igen, van, aki elismeri, hogy az Istennek van tekintélye és hatalma, van, aki meg azt mondja, hogy mit nekem. És hallgasson szolgára, a szavára, azt mondja az igen. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Olyan szemléletes, hogy valóban a sötétségben ugye nincsen semmilyen fényforrás. Ez egy abszolút reménytelen állapot. Főleg gyerekként akár, aki fél a sötétben, és nem mer kimenni, és bármerre próbál menni, nem tudja, hogy hol, mibe ütközik, egyáltalán merre jut ki, és hol lehet végre elérni azt a biztonságot jelentő villanykapcsolót, hogy az embernek végre legyen világosság, ami úgy utat mutat. Én is így vagyok, amikor megyek le a pincébe, és közben attól rettegek, hogy megint valami tenyérnyi varangyal fogok találkozni, csak érjek már el a villanykapcsolóig, hogy akkor már lássam, hogy mi, hogyan is van odalent. És igen, egy ilyen reménytelen állapotról beszél, amikor nincsen fény, és teljes sötétség van. És azt mondja, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Bízni, és az Istenre támaszkodni, mert rá lehet bármilyen körülmények között. És ez annyira jó, hogy bár az ember azt érzi, hogy ez a teljes sötétség körbeveszi, és mégis közben bízhat abban, hogy az Istenre tud ilyen helyzetben is támaszkodni. És az ilyenkor hallgasson az Úr szolgájának a szavára, azt mondja az ige. Mert mindig vannak körülöttünk olyanok, akik tudnak ilyen helyzetben is beszámolni arról, hogy igen, az én életemben is volt olyan helyzet, ami reménytelennek tűnt, amihez nem volt magamtól erőm, és lám, az Isten kihozott belőle, és megtapasztaltam azt, hogy megéri rá támaszkodni. És Ézsaiás is tulajdonképpen egy ilyen bizonyságtevő ott, amikor mindenki más már elcsüggedne, ő mondja, hogy kicsit úgy is, mint aki nem nézi reálisan a helyzetet, olyan irreálisan próbálja őket buzdítani, hogy nincs miért elcsüggedni, menni kell tovább, hát nem látjátok, az Isten megígérte, haza fogunk jutni, újra Kánaán földjére. Mint akinek nem tűnne föl, hogy éppen idegen nép között élnek, meg fogságban, meg rabszolgaként. És Igen, jó az, amikor vannak ilyen bíztatások. De mikor tudja az ember ezt a bíztatást megtapasztalni? Akkor, amikor közösségben van. Egyedül, elcsüggedve a sötétben. Ilyet nem lehet kapni. Ehhez kell, hogy kitegyem magam annak, hogy idejövök, bár rosszul érzem magam. Idejövök, bár azt érzem, hogy reménytelen a helyzetem. Bár tartok tőle, hogy milyen lesz. És mégis bízok benne, hogy lehet, hogy a másik tud valami olyat mondani, amit ő már megélt személyesen, és erőt adhat, és vigasztalást nyújthat. És ilyenek lehetünk mi is, egymás számára, meg mások számára is. Akik úgymond a mai kornak az Ézsaiás prófétái, akik kiállnak, és mégis azt mondják, hogy teljes sötétség van, akkor is lehet az Istenben bízni és rátámaszkodni. És kétségtelen, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember talán bizonytalan, de mégis létező hitét, az ilyen fent említett bizonyságtételek megerősítik és tovább viszik. De vannak az olyan helyzetek is, amikor ezek már sovány vigaszt nyújtanak. Amikor úgy vagyunk vele, hogy jó, neked ez most lehet, hogy vigasztalást nyújtott valamikor, de engem most inkább csak mélyebbre nyom. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy te azt látod, hogy csak egy pici dolgot kéne megtenni, és gyakran így vagyunk vele, amikor nem mi vagyunk benne egy helyzetben. Nem értjük, hogy a másik miért nem bír belőle kikecmeregni. Hát csak annyira lenne szükség, hogy. És már mondanánk a kész megoldásokat, hogy mit is kéne csinálni. De a másik ember, aki meg éppen megéli azt a nehézséget, úgy van vele, hogy ha fel kéne kelnem, az is egy olyan emberfeletti mutatvány lenne, amire képtelen lenni. És hiába tűnik valami nagyon egyszerűnek, nem tudom megtenni. Van, amikor ilyen állapotban vagyunk. Amikor az életünk kilátástalansága már mindent elural. Amikor a mások számára apró lépések számunkra ilyen nagy dolgokat jelentenek. És akkor szoktuk ezt mondani, hogy találkozik a, van egy ilyen anekdota, hogy találkozik a sánta, meg találkozik a púpos. És akkor ott egymással diskurzust folytatnak, hogy melyiknek is a rosszabb. És panaszkodnak egyik a másiknak, és végül azt mondja a púpos a sántának, hogy nesze sánta, kell még a púp. Tehát, hogy még pluszba az emberre. Van, amikor így érzi, hogy a másik próbál vigasztalni, de nem. Inkább csak mégis azt érzem, hogy te képes voltál ezt hitben megélni, én meg most még erre is képtelen vagyok, hogy nekem már a hitem se ér semmi. És ilyenkor már nem emberi bíztatásra van szükség, nem emberi empátiára és együttérzésre. Az itt ilyenkor kevés. Valami többre, nagyobbra, valakire. És ahogy így mondjam, a legnagyobbra van ilyen helyzetekben szükség. És mégis úgy, hogy elérjen hozzám, meg hozzánk, amikor a legkisebbnek és a legnagyobb mélységben érzem magam. És ezen a ponton kell párhuzamot vonni, hogyha megnézzük ezt az Ézsaiás 50-et, hogy miként mutat előre az új szövetségre. Mert annyira jó, hogyha az új szövetséget ilyen szemmel olvassuk, és mi már tudjuk ilyen szemmel olvasni, akik előtt mind a kettő ott van a Bibliában, hogy mindez előre mutat. És ezzel az igéről is elmondható, hogy előre mutat Krisztusra. És benne teljesedik ki mindez, amiről itt Ézsaiás beszél. Hiszen gondoljunk csak bele, ott van János evangéliumában, és Jézusnak vannak úgynevezett ilyen én vagyok mondásai. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, és ott van azt mondja, én vagyok a világ világossága. És aki velem jár, az nem lesz sötétségben. És itt meg mi hangzik el, hogyha sötétségben lennél, bízzál az Úr nevében. És hogyha bízol Jézusban, akkor nincs az ember sötétségben. És aztán, hogyha megyünk tovább, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus, aki minden tanítványnál tökéletesebben értette, és szólta az Isten akaratát, hiszen egy volt vele. Hogy itt a proféta arról beszél, hogy minden reggel felébreszt engem az Isten, mindig ad új napot, hogy én hallhassam az ő szavát, és én nem vagyok engedetlen. És Jézus soha nem volt engedetlen. Mindig engedelmeskedett. Jézus az, aki valóban egyszer sem volt engedetlen szolgája az Istennek, hanem azt mondja róla az új szövetség, hogy engedelmes volt mind halálig, méghozzá a kereszt halálig. És aki végigélte azokat a megaláztatásokat, amiről itt a 6. vers beszél, hogy hagytam, hogy tépjenek, hagytam, hogy verjenek, hagytam, hogy megalázzanak. Lapozzunk megint csak előre, és nézzük meg, hogy miről szól a Golgotára vezető út. Megverésről, leköpködésről, megalázásról. Koholt vádakról, ítélkezésekről, bűntelenként, hogy mindez megint csak előremutat. És mindezt hagyta az Isten? Hagyta. Méghozzá azért hagyta, hogy Jézus is eljusson a legmélyebb pontra. Hiszen amikor megfeszítették, és mindannyian bűnét magára vette, akkor úgy kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És gondoljunk csak bele, hogy mintha egy pillanatra a Szent Háromság így három részre hullott volna, mint nem tudott az Isten közösséget vállalni a saját fiával, aki addig végig engedelmes volt hozzá. És a mi bűneink miatt, mert mindannyiunk bűnét vállalta, és a legmegalázottabb állapotba jutott ezáltal. Így halt meg, hogy nem az Istennel volt közösségben, hanem a bűneinket vitte. És nincs ennél nagyobb mélység. És nagyon csodálatos ebben, hogy de az Isten megmutatja számunkra, hogy innen is van visszaút, hogy számára nem itt ér véget a történet. Hiszen ahogy mondjuk is az apostoli hitvallásban, és most mondtuk is pénteken a KT órán, ugye, hogy alászállt a poklokra, és harmadnapon feltámadt a halottak közül. Krisztus nem maradt ebben a gyalázatos állapotban, hiszen az Isten feltámasztotta őt, és győzelmet adott neki a halál és minden gyalázat fölött. És ezt értünk tette meg. Megmutatta azt, hogy nincs olyan szenvedés, és nincs olyan mélység, amiben ne lenne Úr, amit ő ne ért volna meg. És ez a csodálatos ebben az igében, hogy bár a nép hűtlenné válik, mégis megszólal az az ige, hogy nem vetlek el végképp, sőt megmentelek, sőt vigasztallak. És ez az, ami előre mutathat és biztatást adhat, hogy nincsen olyan nehézsége az életünknek, és nincsen olyan szenvedés sem, gyalázat, ami ismeretlen lenne az Isten előtt, amiben ne tudna velünk lenni. És ezért mondja azt, hogy ha sötétségben vagy, támaszkodj rám, ha nem ragyog rád fény, bízzál bennem, végig éltem, és érted mindezeket. És ezért bíztat ez az igen, hogy amikor ezeket éljük meg, és ezt tapasztaljuk, hogy amikor másokon látjuk ezt, akkor tudjunk mivel vigasztalni, és tudjunk kihez fordulni. És nem kellenek ilyenkor az ilyen közhelyes vigasztalások, hanem azt kell elmondani, és erre kell magunkat is újra és újra figyelmeztetni, hogy naponta menjünk Jézushoz bizalommal. Mert ő tud akkor is fényt gyújtani számunkra, tud akkor is vezetni bennünket, amikor mi azt látjuk, hogy teljes a sötétség és egyedül vagyunk, akkor sem hagy el. Ezt éljük meg minden nap, azt kívánom én mindannyiunk számára. Amen.